Most jó?
Van valami? Ja? Jó lett? Oké. Okay. Találgatunk, nincs Arnold, akkor csak nyomkodom. No, akkor szóval lapozzatok a Zsoltárok könyvéhez. Itt a harmadik Zsoltárnál szeretnénk folytatni. Már mondtam nektek múlt alkalommal, hogy nem fogunk minden Zsoltárt megnézni. Házi feladata kihagyott Zsoltárokat maga tanulmányozni. Remélem egyébként a házit megcsináltad. Emlékeztek, hogy a első Zsoltárt kértem, hogy tanuld meg fejből. Edina esetleg felmondod, nem? Nem kérdezem vissza, önszorgalom, jó? Tehát így ez nem miattam kell, inkább miattatok. A másik pedig az volt, hogy próbáljuk ki az elmélkedést, hogy milyen Isten igéről elmélkedni. Ugye azt mondtam, hogy az olyan igeverset adtam föl házi feladatnak, amit mindenki ismer, a János 3.16-ot. De ha nem azt szeretnéd, válasz egy másikat, és gondolkodj rajta. Hiszen erre tanít minket az első Zsoltár, elmélkedni az Isten igéről. No, a Zsoltárok könyvének a legfőbb témája bízni Istenben. Igazából erről tanulunk egész életünkben, hogy bízunk Istenben. Ez az a lecke, ami az újjászületésünk első pillanatától végig kísér, amíg itt vagyunk a Földön, hogy tanuljunk meg Istenbe bízni, és nem tudom, mennyire tudod a saját életedet így látni, hogy az életed különböző fejezetei erről szólnak. Amiben most vagy, amiben most tartasz, amiben én most tartok, az arról szól, hogy Istenben bízzak, amit mondott, az ígéreteit elhiggyem, az ő hűségét elfogadjam, és tudjam, hogy ő velem van, és bízzam benne. Ez az örökké valóságnak a valutája, a hit. Ezt tanuljuk. És olyan érdekes, mert a keresztény életben ezen a területen van a legtöbb küzdelmünk, nem? Hiába tartunk már valahol, hiába vagyunk évek óta hívők, mindig újra és újra nehéz egy adott helyzetben bízni Istenben. Ez azért van, mert Isten szeret kihívásokat állítani elénk. Nem elégszik meg azzal, hogy van egy fajta bizalmunk benne, hanem szeretné, hogy még jobban bízunk benne. Hogy még több területet átadjunk neki. Hogy ő legyen minden mindenben számunkra. Szeretné növelni a hitünket, és ezért olyan próbák elé állít, amikben nagyobb bizalomra van szükségünk, mint a korábbi. És ezért érezzük néha azt, hogy már megint hit problémáim vannak, megint bizalommal küzdök. Hát ezért. Azért, mert Isten újra és újra engedi, hogy megfeszüljön a hitünk és növekedjen. És amikor a Zsoltárok könyvét látjuk, ezt látjuk Dávid életében. Hogy Dávid nehéz helyzetekben kiállt Istenhez. Nem mindegyik Zsoltár szól erről, de nagyon sok Zsoltár erről szól. És hogyha általában megnézzük a Zsoltárok könyvének a témáját, az pont ez. Az ember bizalma Istenben. Sokszor nem értjük, hogy mit csinál Isten. Nem tudjuk, hogy a körülmények miért így alakulnak, ahogy alakulnak. Sokszor úgy tűnik, hogy ha körülnézünk magunk körül, ellenmondást látunk a körülményeink és Isten ígérete között. Pedig nem így van. Ez csak a látszat. Sokszor úgy érezzük, hogy Isten nincs velünk. Hangsúlyozom, érezzük. Sokkal inkább érezzük az ördög leheletét a tarkonkon, nem? Hogy inkább ő van közel hozzám, mint most Isten. Pedig Isten azt mondta, hogy ő velünk van minden napon a világ végezetig, és Isten tanít minket bizalomra. Dávid Zsoltárai, ugye a Zsoltárok könyvét nem csak Dávid írta, hanem jó pár más szerző is van, de a legtöbbet Dávid szerezte. Ő egy király volt, ő egy hadvezér volt, egy katona, aki sokat állt fegyverrel a kezében. Sok ellenségét legyőzte, legyőzött oroszlánokat, medvéket, legyőzött egy óriást, egy edzett, harcedzett fiú. És mégis jól állt a kezében a land. És gyönyörűen tudott énekelni Istennek. Lírai dalokat tudott írni Istennek, és ki tudta önteni a szívét előtte. Róla írja az ige, hogy ő volt az Isten szerint való, Isten szíve szerint való férfi. Amikor olvassuk a Zsoltárok könyvét, akkor látjuk benne Dávidot. Nem csak egy jó keresztényt, aki próbál lelki dolgokat mondani, hanem valódi embert látunk valódi fájdalommal, és valódi vigasztalást is. Látunk valódi küzdelmeket, és valódi segítséget Istentől. Egy valódi embert látunk, és ezért tudunk annyira viszonyulni ezekhez a zsoltárokhoz. Mert annyira őszintén beszél. És akkor olvassuk Dávidnak a zsoltárait, biztos te is érezted már magad így, hogy szinte ott ülünk mellette, hogy én pontosan tudom, Dávid, hogy te miről írsz, mire gondolsz, amikor ezt leírtad. Nem tudnánk azt úgy megfogalmazni, Dávid sokkal jobban bánt a szavakkal, mint mi, de Dávid, én értem, tudom, hogy hol vagy, és ott vagyok melletted. Megélünk hasonló helyzeteket, és ami igazán különleges ezzel, hogy amiben Dávid megtapasztalta Istent, lehet, hogy kicsit más helyzet volt, mint amiben mi vagyunk. Lehet, hogy kicsit hasonló, amiben mi vagyunk, de az az Isten, aki ott volt Dáviddal, az ugyanaz, aki velünk van most. Mert Isten nem változik. És ahogy Dávid megtapasztalta Istent, és erről ír a Zsoltárok könyvében, ugyanaz a mi Istenünk. Ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Két dolgot szeretnék kiemelni, amit tanulhatunk Dávidtól, és aztán belevágunk az a harmadik Zsoltárba. Az egyik, hogy Dávid minden helyzetben Istenhez futott. Akár jól volt, akár nem volt jól. Akár győzelmet élt meg, akár kudarcokat. Minden helyzetében Istenhez futott. És itt látjuk azt, hogy ő bízott Istenben. Voltak helyzetek, amikor úgy ment oda Istenhez, hogy tele volt kétségekkel. De mégis oda ment Istenhez. És ezt szeretném, ha eltanulnánk tőle. A másik dolog, amit szeretném, ha megtanulnánk, így szeretni Istent, ahogy Dávid. Én most vasárnap nem voltam a nagy alkalmon, mert tanítottam a gyerekeket, és az volt a témánk, hogy szeresd az Urat teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. Ez az első és nagy parancsolat, ahogy Jézus mondta. És amikor tanítottam a gyerekeket, én nem tudom, hogy ők náluk mi maradt meg, de engem nagyon megáldott. És különösen az utolsó, hogy teljes erődből. Még el is játszottuk a gyerekekkel, hogy milyen teljes erőből futni, teljes erőből ugrani, teljes erőből nevetni, lehet, hogy föl is hallatszott, teljes erőből kiáltani, és azt mind tudták a gyerekek, hogy hogy kell ezt valami teljes erőből csinálni. És itt Isten igéje azt mondja, hogy teljes erőből szeretni Istent. Ez egész héten, hogy most itt csak úgy gondolkodom ezen, hogy ezt hogy tegyem meg. De Dávid nem fél szívvel járt Istennel, ő teljes szívével járt Istennel, és ezt jó lenne megtanulni tőle. És itt lehet a leckét meglátni a Zsoltárokban. Na, a harmadik Zsoltár. Első vers. Dávid Zsoltára abból az időből, amikor fia Abszalom elől menekült. Sok Zsoltárnak van egy ilyen bevezető verse, ami elárulja, hogy ki írta a Zsoltárt, ez Dávid írta, és hogy mikor írta azt Dávid, milyen élethelyzetben. Nem mindegyik Zsoltárnak van ilyen, de azoknál, aminél van, ezt nem utólag tették bele, ez a Héber Bibliának is része, úgymond mondhatnánk, hogy Isten ihletett igéjének részét képezi. Dávid Zsoltára, amikor Abszalom elől menekült. Nem tudom, mennyire rémlik neked a történet, hadd idézem egy kicsit fel. Ez a 2 Sámuel 13. fejezetétől olvasható ez a történet, hogy mi történt Dávid és Abszalom között. Ott van a sztori, itt pedig Dávid szívét látjuk. A történet röviden annyi, hogy Dávid ugye Isten népének, Izraelnek a trónján ül. 10 valány évig menekült Saul elől, aki uralkodott, de mégis Dávid volt Izrael felkent királya. És Dávid ezek alatt, az évek alatt nem emelt kezet Saulra. Emlékszel, hány olyan eset volt, amikor megragadhatta volna a trónt? Elintézhette volna, hogy ő legyen a király, de ő nem tette, hanem átengedte ezt Istennek, hogyha ő az, aki fölkent a királynak, akkor ő majd megteszi őt Izrael királyának. És micsoda bizalom volt ez Istenben. Amikor most ezt a Zsoltárt írja, ő Izrael királya már. Van egy fia, akit Abszalomnak nevezett el. Ez a fiú, nem mondom el minden részletét, megölte az egyik testvérét, Amnont. Egyik fiú testvére Amnon erőszakot követett el Abszalom testvérén, az ő nővérén, Támáron. És ezért Abszalom, mivel Dávid nem tett semmit, Abszalom megölte Amnont. És ezért menekülnie kellett. És Dávid gyakorlatilag nem tett semmit, hanem számüzetésbe hagyta Abszalomot, és Jóáb, az ő hadseregparancsnoka, járt közben Dávidnál, hogy hívassa vissza Abszalomot, hogy ne utasítsd el ezt a fiút. Dávid visszahívta Abszalomot Jeruzsálembe, de nem láthatta a királyt, nem mehetett a színe elé. És gyakorlatilag 4 év telt el így, és Dávid háta mögött Abszalom gyakorlatilag elfordította Izrael szívét Dávidtól. Leült a kapuba Abszalom, és azok az emberek, akik jöttek Dávidhoz tanácsért, Abszalom mind magához vonta őket, hogy ne menj a királyhoz, én meghallgatom, amit kérsz. A király nem biztos, hogy foglalkozna veled, mondd el nekem. És Izrael szíve odafordult Abszalom felé, aki látszólag annyira törődött velük. És eljött a pillanat, amikor Abszalom maga mellé vette fontos embereket, és kikiáltotta magát királynak. letaszítva így Dávidot Izrael trónjáról, és Dávidnak menekülnie kellett. Ez az a pont, amikor ez a Zsoltár születik, amikor Dávid ellen a saját fia föllázad, és elkergeti őt Jeruzsálemből. Ez egy elég szorult helyzet, mert Dávid trónja veszélyben van, Dávid élete veszélyben van, Dávid családjának az élete veszélyben van, és mindaz az a sok minden, amit Dávid elért, veszélyben van. Érdekes az nekem, hogy ahogy korábban Dávid nem emelt kezet Saulra, itt látjuk majd, hogy Dávid nem emel kezet Absalomra. Akkor nem tett semmit azért, hogy az a trón az övé lehessen, hanem engedte Istent, hogy odaültesse, és most sem tesz semmit azért, hogy azt a trónt megtarthassa. Mert ha azt Istentől kapta, akkor az az övé. Ha nem, akkor hadd vegyék el. Ez nekem nagyon tetszik, ez a bizalom, ami Dávidban van. És nézd meg, hogy mit ír. Itt látjuk, hogy hogyan zajlott ez le benne. Második vers. Uram, milyen sok ellenségem van, milyen sokan támadnak rám. Sokan mondják rólam, nem segít rajta Isten. De te, Uram, pajzson vagy nekem, dicsőségem, aki fölemelett fejem. Hangosan kiáltok az Úrhoz, és ő meghallgat szent hegyém. Lefekszem, alszom és fölébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek a sok ezernyi néptől, amely körülvet engem. Állj mellém, Uram, szabadíts meg, Istenem, hiszen te vered arcul minden ellenségemet, kitördeled a bűnösök fogait. Az Úrtól jön a szabadítás, legyen áldásod népedem. Amikor Dávid ezt a Zsoltárt írta, akkor zűr volt. Nagy zűr. És hogyha Dávid körülnézett maga körül, akkor nem tudta megoldani a helyzetet. Látszólag Absalom egy sikeres lázadást vitt véghez. Dávidnak el kellett menekülnie, és még azok az emberek is, akik közel álltak Dávidhoz, azok is elfordultak. Nagyon sok szövetségese elfordult, és Absalom oldalára állt. Ez egy elég magányos helyzet lehetett Dávidnak, gondold el. És azt írja, hogy Uram, milyen sok ellenségem van, milyen sokan támadnak rám. Sokan mondják rólam, nem segít rajta Isten. A helyzet annyira nehéz volt, annyira ellehetetlenült ez a helyzet, hogy sokan még Dávid körül is azt mondták, hogy Dávid, úgy tűnik, hogy most már Isten sem segít rajtad. Igazából én azt gondolom, hogy nem Isten képességeit vonták kétségbe, hogy ezt már Isten se tudja megoldani. Ezt általában mi se szoktuk kétségbe vonni, mert Isten mindent megtehet. Én azt gondolom, hogy Isten szándékát vonták kétségbe, hogy úgy tűnik, Dávid, hogy most már Isten sem akar segíteni rajtad, hogy ez a helyzet elbukott. Dávid, Isten sem segít rajtad, ahogy itt mondják. Lehet, hogy valami bűnére gondoltak, hogy Dávid, tudod, hogy betelt a pohár, és Isten nem segít rajtad. Én azt gondolom, hogy elég fájdalmas lehetett Dávidnak az, hogy az egyik fia ellene fordult. De igazán fájó az lehetett Dávidnak, hogy úgy érezte, legalábbis ezt mondták neki, hogy tudod mi, Dávid, Isten is ellened fordult, hogy Isten nem segít neked. Bármilyen próba lehet az életünkben, amit Isten oda tesz az életünkben, bármilyen kísértés, amivel az ördög csapdába akar csalni, bármilyen nehézség is lehet az életünkben, ha ezeket mind összeadom, egyik sem ér fel azzal a próbával, mint amit ez a sor jelent, amit itt Dávid mond, hogy Isten nem segít rajtam. Mert gondoljátok el, bármilyen próbában vagyunk, bármilyen kísértésben, bármilyen nehézségben, mindig tudjuk, hogy Isten velünk van, de ha ez a pont valami miatt megkérdőjeleződik, ez a legnehezebb próba. Mit tett Dávid? Nézd meg, 4. vers. Megemlékezik arról, hogy kicsoda Isten, de te, Uram, pajzson vagy nekem, dicsőséged, aki fölemelett fejem. Hangosan kiáltok az Úrhoz, és ő meghallgat szent hegyén. Nagyon sokan mondták Dávidnak azt, hogy Isten nem segít rajtad. De mit mond Dávid? Uram, én tudom, hogy te vagy az én pajzsom. Uram, én tudom, hogy te vagy az én pajzsom. Nagyon sokan próbálták megingatni Dávidot az Isten bevetett bizalmában. Lehet, hogy még a saját érzései is. És ezt mind tudjuk milyen, amikor még a saját érzéseink is becsapnak minket. Nem? Úgy érzem, hogy most Isten nem szeret engem. Így érezzük, de ez nem az igazság. És lehet, hogy Dávid is úgy érezte, hogy látszólag Isten nem segít. De tudjátok, nem ezt mondta itt a Zsoltárban, hogy úgy érzem, hanem azt mondta, hogy én tudom, hogy Isten, te vagy az én pajzsom. Nem úgy érzem, nem úgy tűnik, de tudom, tudom és tudom. Ez jelenti az Istenbe vetett bizalom. Amikor támadás ér engem, Istenem, akkor te vagy az én pajzsom. Tudjátok, mit jelent ez? Hogy Isten, tudta Dávid, hogy Istenem, te velem vagy. Istenem, te megvédesz engem. Istenem, te körülveszel engem. Dávid nagyon sokat volt harcban, és egy katona nem megy harcba pajzsa nélkül. Ha majd bolond lenne. Az első nyílas lelőni, vagy az első dárda átdöfni. És azt mondja Dávid, hogy Uram, te vagy az én pajzsom. Te vagy az, aki megvédesz engem. A nyilaktól, a dárdáktól, te körülveszel és megvédesz engem a szükségem idején. Dávid itt nem kéri, hogy Isten legyen a pajzsa. Nem könyörög, hogy Uram, te legyél a pajzsom, hanem állítja, Uram, te vagy az én védelmem. Sőt, azt mondja, hogy dicsőségem, aki fölemelett fejem. Te vagy az én védelmem, és te vagy az én dicsőségem. Amikor elcsüggedek, te emeled föl a fejem. Te vagy az én dicsőségem, Uram. Nem a koronám, nem a trónom, nem az országom, nem a kincstáram, nem a hadseregem. Te vagy az én dicsőségem. Vannak emberek, akiknek a vagyona a dicsősége. Vannak emberek, akiknek a presztízse, vagy a munkahelye, vagy a sikerei. Mi tudnánk azt mondani, ami Dávid, hogy mindazok, amit másoknak ezek a dolgok jelentenek, a sikerek, a munka, az eredmények, nekem te jelented ezeket, Uram. Nekem te vagy a dicsőségem, hogy én hozzátartozom. Mert Dávid ezt mondja itt ebben a Zsoltárban, és nézzétek, hogy folytatja. Hangosan kiáltok az Úrhoz, és ő meghallgat Szenthegyén. Mikor volt utoljára, hogy kiáltottál Istenhez? És nem a szónak a lelki értelmében, hanem szó szerint. Mikor kiáltottál utoljára? Mikor imádkoztál hangosan? Mert bizonyos helyzetekben ennek helye van. Azt mondja Dávid később, egy második Zsoltárban fogjuk olvasni, hogy még a számon sincs a szó, te már pontosan érted azt. Istennek nem kell elmondanunk hangosan, hogy ő hallja, hogy mit gondolunk, vagy úgy imádkozni, hogy kiáltsunk, mert ő nagyot hall. Viszont helye van annak bizonyos imákban, amikor mi kiáltunk, amikor szenvedélyesen fölemeljük a hangokat, és nem azért, hogy más figyeljen, hanem leginkább akkor, amikor egyedül vagyunk. És kiengedjük a hangunkat, és kifejezzük a kétségbeesésünket akár. Hangosan kiáltok hozzád, Uram. És ő meghallgat Szenthegyén. Mások azt mondták Dávidnak, hogy Dávid, Isten elfeledkezett rólad, és nem segít neked. Dávid pedig azt mondja, hogy én kiáltok hozzád, és ő meghallgat. Absalom bevonult Jeruzsálembe. Dávid elvesztette a trónt. Menekülésre kényszerült. Dávid le van taszítva Izrael trónjáról. De tudjátok, hogy mit tud Dávid? Hogy van odafönt egy másik trón, amin Isten ül. És arról őt nem lehet letaszítani. Azt mondja a Zsoltár a könyve, hogy Uram, te a trónon ülsz, és jog és igazság trónodnak támasza. Isten uralkodik. És Dávid, amikor bajban van, ahhoz kiállt, aki a trónon ül. Ez egy jó dolog. Milyen kiváltság a miénk, akik hívők vagyunk, hogy bármikor bemehetünk Isten tróntermébe. A Zsidó 4 azt mondja, hogy olyan főpapunk van, aki megért minket, és bármikor bizalommal bemehetünk a kegyelem tróntermébe a szükségünk idején. Ha most szükségbe vagy, bármilyen szempontból, nincs apróbetűs része ez az igevershez tűzve, hogy bizonyos szükségek erre nem vonatkoznak. Ha szükségbe vagy most, akkor a trónterem ajtaja nyitva áll, és kiálthatsz Istenhez. Uram, szükségbe vagyok, és Isten meghallja a hangodat. Bámulatos, nem? A mindenség ura meghallja a hangunkat. Azt így a Dávid utána, lefekszem, alszom, és fölébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek a sok ezernyi néptől, amely körülvett engem. Dávid menekül. Ki tudja, hol alszik. Lehet, hogy sátorban, lehet, hogy egy fa alatt, és minden oka megvan, hogy szétaggódja magát. De azt írja Dávid itt, hogy lefekszem, alszom és fölébredek. Azokban a napokban ezek már nagy sikerek voltak. Ezt megélhette Dávid sikerként, hogy lefeküdtem, tudtam aludni, és másnap eljött a reggel. Hurrá! Isten áldását Dávid meglátta ezekben az apró dolgokban. Én észrevettem már, lehet, hogy te is tudod, hogy miről beszélek, hogy azok a feszültségek, amik bennünk vannak, sokszor éjszaka törnek ránk. Még akkor is, amikor látszólag nem aggódunk dolgokon, ha vannak dolgok, amik foglalkoztatnak, örlődnek bennünk, vagy örlődünk felettük, kérdések, azok éjszaka hajlamosak becsöngetni. És akkor nem tudunk aludni, nem csak gondolkodunk, vívódunk, és azért annyira nem vagyunk frissek, hogy tisztán gondolkodjunk, csak úgy, mintha egy helyben, egyről a kettőre, kettőről az egyre lépkednénk, és nem igazán jó az idő. Ott vagyunk a sötétben, és fáradtak vagyunk, mintha minden oldalról szorongatnának minket. Ismered ezt az állapotot? Nem, senki, csak én. Jó, akkor menjünk tovább. De Dávid azt mondja, hogy ezen a ponton, amikor minden okom meg lett volna aggódni, én lefekszem, alszom, és fölébredek. Tudjátok, mit mond az ige a Filippi levélben? Ami talán a kulcsát fedi fel ennek, amit Dávid megélt. Azt mondja a Filippi 4, nekünk, meg a Filippi belieknek, hogy semmiért ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor háladással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ehhez az igevershez kapcsolva van egy ígéret. Amikor aggódásra volna okunk, azt mondja itt Pál, hogy ne aggódj, semmiért ne aggódj, viszont mindenért adj hálát. És hogyha ezt a dolgot megtanuljuk, ez egy döntés, ez nem az érzéseinkről beszél, ez egy döntésről beszél, ha ezt megtanuljuk, Isten megőrzi a mi szívünket és gondolataikat Krisztusban, és betölt minket egy értelmen felül való békességgel. Ez az egyetlen logikus magyarázat annak, hogy Dávid hogy tudott aludni ezen a ponton. Eszembe jutott egy történet az Abcselből, amikor Péter börtönben van. És Jakabot már kivégezték, és most Péter van a soron. Péter arra vár, hogy másnap kivégzik. És ott van a börtönben, élete utolsó éjszakáját tölti ott, gondolja, és egy jót alszik. Amikor eljön az angyal, mert Péterért imádkoznak, hogy Uram, ments meg őt, eljön az angyal, és megszólítja Pétert. Péter! 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 És meg kell rázni a Pétert, mert olyan mélyen alszik. Hogy lehet ez a Péter ilyen mélyen alszik a kivégzése éjszakáján? Hogy Isten betölti őt a békességével. Én sokkal kisebb dolgok miatt már nem tudok aludni. Nem, hogy kivégeznének a második napon. Viszont itt a kulcs, amiről Pál beszél, hogyha aggódsz, inkább dönts máshogy. Adj hálát. Tudva, hogy Istennek gondja van rád. Lefekszem, alszom, és fölébredek. Ha én írtam volna ezt a Zsoltárt, lefekszem, aggódom, és fölkelek. Van mit tanulnom Dávidtól. Mert az Úr támogat engem, nem félek a sok ezernyi néptől, amely körülvett engem. Amikor Dávid írja ezt a Zsoltárt, ezen a helyen, ő nem tudja, hogy mi fog történni. Ő nem olvasta a Sámuel könyvét. Nem mondja azt, hogy hát most egy pár fejezet küzdelem, aztán úgyis visszaülök a trónra. Fogalma nincs. Lehet, hogy ez dalnak vége. De ő mégis azt mondja, hogy az Úr támogat engem, nem félek. Nem félek. A körülmények nem változtak. Bizakodásra semmi oka nincs, ha körülnéz. Mégis, amikor lefeküdt, a párnája puha volt, és jól aludt. Én azt gondolom, hogy Dávid szerette Istent, és tudta, hogy Isten nagyon szereti őt. Azt írja János az ő levelében, hogy ha valaki megismeri Isten szeretetét, a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Hogyha valaki ismeri, hogy Isten mennyire szereti őt, annak elillan a félelme. Uram, te támogatsz engem, és nem félek. Pedig körülvesznek a népek. Szorongatnak a helyzetek. Van most félelem benned? Nem kell elmondanod, hogy mi az, de van félelem benned? Mert ez egy olyan terület most, ahol Isten bizalomra tanít. És arra hív, hogy ismerd meg Isten szeretetét abban. Mert hogyha Isten szeretete számodra tiszta, érthető, megtapasztalt, akkor kiszedi a félelemnek a méregfogát. A félelem nem maradott. Dávid nem ismerte ezt az igeverset, amit mi már jól ismerünk, a Róma 8.31. Hogyha Isten velünk, akkor ki lehet ellenünk? Isten velünk van. Ezt a leckét tanuljuk egész életünkben, hogy így bízunk Istenben. De Tamás, én nagyon béna vagyok, mondanád. Mondom én most magamnak, mert én is szoktam félni. Néha a gyerekeim, akik félősek, félnek sötétben, nem mernek fölmenni az emeletre, hogyha nincs ott senki, teljesen megdöbbennek, amikor mondom, hogy én is félek dolgoktól. Az emeletre azért fölmerek menni, de vannak dolgok, amitől én is félek. Tényleg, apu, még te is félsz? Észrevetted, hogy azok a hithősök, akik a Zsidó 11-ben le vannak írva, minden egyes személy, aki ott szerepel, legalább egyszer a Bibliában elhangzik egy olyan mondat, amit Isten mond nekik, hogy ne félj. Vajon miért mondta Isten nekik azt? Mert nem félj. Azért mondja, mert féltek. Félni természetes dolog. Viszont Isten a félelmeinkben tanít arra, hogy bízunk benne. Dávid írja konkrétan ezt az igeverset, hogy ha félek is, benned bízom. Nem tudom, hogy igaz-e, de állítólag 365-ször szerepel a Bibliában, különböző formában az, hogy ne félj. Minden egyes napra jut egy. Ezt így folytatja Dávid. Állj mellém, Uram, szabadíts meg, Istenem, hiszen te vered arcul minden ellenségemet, kitördeled a bűnösök fogait. Az Úrtól jön a szabadítás, legyen áldásod népedem. Dávid megemlékezik arról, hogy mit tett már Isten korábban. Te vered arcul ellenségeimet, és kitördeled a fogaikat. Puhú, ez egy kemény fickó ez a Dávid. És utána azt mondja, hogy állj mellém, Uram, szabadíts meg, Istenem. Ez az állj mellém, ez egy katonai kifejezés. Ezt Mózes mondta először, a 4 Mózes 10.35-ben olvassuk, amikor ugyanaz a kifejezés van ott, azt mondja, hogy kelj fel, Uram, gyere velünk a harcba, és szabadíts meg, adj nekünk győzelmet. Hogyha tudjuk, hogy kinek az oldalán állunk, ha tudjuk, hogy mi istenéi vagyunk, akkor mindenki, aki ellenünk harcol, az Isten ellen is harcol. Most nem konkrét eseteket mondom, mert nem mindig van igazunk. És nem arra gondolok, hogy most már tudom, hogy ő Istennel harcol, mert velem vitatkozott. Nem. Nem erre gondolok. De hogyha valaki a mi ellenségünk, a mi lelkünknek az ellensége az ördög, vagy különböző formában támad minket, akkor Istennel harcol. És azt mondja itt Isten, hogy azt mondja egy Dávid Istennek, hogy állj mellém, Uram, és szabadíts meg, Istenem. Te üsd ki az én ellenségeim fogait. Szoktatok így imádkozni emberekkel, akire haragusztok? És azt mondja, hogy az Úrtól jön a szabadítás, legyen áldásod népedem. Az Úrtól jön a szabadítás. Ő az, aki szabaddá tesz engem. Ez akár lelki, akár fizikai értelemben igaz. Ő az üdvösségünk. Tőle jön a szabadulás. Nélküle nincs szabadulás. De ő tőle jön a szabadulás nekünk. Legyen áldásod népedem. Amikor olvassuk Dávid történeteit, ami benne van az első Sámuel könyvében, második Sámuel könyvében, ott látjuk az eseményeket. Itt meg látjuk Dávidnak a szívét. Erre a bizalomra tanít Isten minket. Ezért van itt ez a Zsoltár. Hogy lássuk, hogy Dávid hogy ment át rajta. Azt mondja a Biblia, a Zsoltárok, vagy a Zsidók 11. fejezete, hogy a hit, a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Hogy bízunk Istenben, akit nem látunk. Viszont tudjuk róla, hogy ki ő. Hitben járunk, és nem látásban. Lehet, hogy most hitpróbában vagy. Lehet, hogy most valami rettent téged, vagy félsz valamitől. Isten bizalomra tanít, hogy úgy menjünk oda Istenhez, mint itt Dávid. Mielőtt akár az a körülmény, amitől félsz, vagy ami megpróbál, megváltozna. A körülmények elkezdenének változni. Isten vár arra, hogy bizalommal menj hozzá. Mert minket nem a körülmények tanítanak bízni Istenben, hanem mi Isten személyében bízunk. Mi nem látható dolgokban bízunk, nem a láthatókban. És azt mondja, itt Dávidtól mit tanulunk? Hogy emlékezik, hogy kicsoda Isten. Hogy mit tett érte. és kiállt Istenhez. Ha szorult helyzetben vagy most, kiállt Istenhez. És a harmadik, amit láttunk Dávidtól, hogy dönt. Hogy nem az aggódást választja, hanem odafordul Istenhez. És a figyelme nem a baján van, hanem Istenen. Na, nézzük meg a következő Zsoltárt, még a 4-es, 5-öst megnézzük, nem ilyen részletességgel, ne ijedj meg, nem fogunk itt aludni. Ennek a Zsoltárnak a neve az, hogy esti imádság. Első vers karmesternek, húros hangszerre, Dávid Zsoltárra. Erről a Zsoltárról nem tudjuk pontosan, hogy mikor írta Dávid. Nem tudjuk, hogy konkrétan milyen élethelyzetben írta. De az a címe, hogy esti imádság, mert egy olyan élethelyzetet ír le, egy nehéz nap után Dávid este kiállt Istenhez, imádkozik. Dávid kiönti az ő zaklatott szívét Isten előtt, és menedékre talál nála. Elolvasom nektek. Hallgass meg, ha hozzád kiáltok, igazságos Istenem, szorult helyzetemből adj nekem kiutat. Könyörülj rajtam, hallgass meg imámat. Ti emberek, meddig gyalázzátok dicsőségemet? Meddig szeretitek az üres beszédet? Meddig törekedtek még hazugságra? Tudjátok meg, hogy az Úr csodákat tesz hívével. Meghallgat az Úr, ha hozzá kiáltok. Ha felindultok is, ne vétkezzetek, gondolkozzatok el fekvő helyeteken, és csillapodjatok le. Igaz áldozattal áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, bár jó napokat látnánk, és ránk ragyogna orcád világossága, Úrunk. Nagyobb örömet adsz szívembe azokénál, akiknek bőven van búzájuk és boruk. Békében fekszem le, és el is alszom. Mert csak te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek. Dávidnak tele van a szíve zaklatottsággal. De kiönti Isten előtt. Nem tudom, mi van ezekkel az éjszakákkal, ahogy az előbb mondtam, de valahogy az éjszaka a sötétben fölnagyítódnak a dolgok. És ránk tudnak törni az aggódások. Dávid azzal kezdi ezt a Zsoltárt, hogy hallgass meg, ha hozzád kiáltok. Hallgass meg, ha hozzád kiáltok. Néha bele tudunk lépni egy olyan ima stílusba, hogy azért imádkozunk, mert keresztények vagyunk. És az imádság része a keresztény életnek. Én nem ezt látom Dávidtól, hanem amikor imádkozik, akkor kiált. Akkor szenvedélyesen szól Istenhez. Nem csak szavakat fakszol föl Istennek, hogy tudod, ezeket a dolgokat szeretném, ezekért vagyok hálás, ezeket a dolgokat nem értem, és akkor, hanem ő Istennel akar lenni. Azt mondja itt, hogy hallgass meg, ha hozzád kiáltok, igazságos Istenem, szorult helyzetemből adj nekem kiutat. Nekem sokszor hiányzik ez az imámból, és ezt nagyon szeretném megtanulni, hogy ez nem csak egy érzelmi töltet, hogy úgy felkavarodnak az érzéseim, ez nem erről szól, hanem sokszor azért nem imádkozom így, ahogy Dávid, mert nem gondolom végig azt, hogy vagy nem hiszem el azt, hogy az én dolgaim, az én apró dolgaim Istennek fontosak. Hogy Isten azokkal törődik. Azt mondja az ige, hogy hívd segítségél az Úr nevét, és megmenekülsz. Azt mondja a 94. fejezete Ézsaiás könyvének, nincs, aki nevedet segítségül hívná, aki buzgón ragaszkodnék hozzád. Hallgass meg ezt az idézetet. Nincs, aki nevedet segítségül hívná, aki buzgón ragaszkodna hozzád. Ezt csinálja itt Dávid. Nem tudjuk, hogy pontosan mi történt aznap, de ragaszkodik Istenhez. Ez nagyon jó kifejezés. Hallgass meg, ha hozzád kiáltok, igazságos Istenem. És nézd meg a 4. verset. Tudjátok meg, hogy az Úr csodákat tesz hívével, meghallgat az Úr, ha hozzá kiáltok. Milyen bizonyosság ez, gondold el. Isten a mennyben, ami apukánk. Az, aki mindent teremtett, az, aki minket teremtett, az, aki a kezében tart mindent, a mennyei atya, ő a mi apukánk. És amikor kiáltunk hozzá, a hangunk eljut az ő trónterméig, eljut az ő fülébe, eljut az ő szívébe, és törődik velünk. Dávid azért mondja, Uram, ha hozzád kiáltok, te meghallod a hangomat. Sok esetben a bizalom hiánya miatt van ima hiány az életünkben. Azért nem kiáltunk, mert nem gondoljuk, hogy Istennek az mit jelent. Én egy apuka vagyok, van 3 fiam, és amikor valami történik valamelyik gyerekemmel, és kiált, apu segíts, akkor vágok át mindenen, és futok hozzájuk, hogy segítsek. Elesnek biciklivel, roller, nálunk ez gyakori, és én meg szaladok és segítek. És meghallom az ő hangjukat. Megismerem az ő hangjukat. És az én szeretetem semmi ahhoz képest, hogy Isten szeret minket. Amikor kiáltunk, Isten megindítja a hangunk. Isten cselekvésre indítja, amikor kiáltunk hozzá. Mikor kiáltottál utoljára Istenhez? Sokan mondják, bár jó napokat látnánk, és ránk ragyogna orcád világossága, Urunk, nagyobb örömet ad szívembe azokénál, akiknek bőven van búzájuk és boruk. Békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek. Kaptok megint egy házi feladatot, amit nem fogok ellenőrizni. Írjatok egy verset Istennek. Ha egy kicsit muzikális vagy, akkor írj egy dalt. Én megpróbálkoztam, most nem fogom felolvasni. Írtam egy verset Istennek, amivel kifejezem, hogy hol tartok most, hogy Dávid. Írtam egy zsoltárt magam. Köztem is Isten közel. Próbáld meg. Mert ezek, amiket itt olvasunk, ezek egy ember kiáltásai Istenhez. Ezek egy ember szava az Úrhoz. Ő nem zsoltárt ült leírni. Most írok egy zsoltárt, mert tudom, hogy 150 fejezete lesz a Bibliának, a Zsoltárok könyvében, írok még egyet. Ezek Dávid megélt kapcsolata Istennel, és ugyanolyan lehet a mi kapcsolatunk a mennyei apukánkkal. Önsd ki a szíved Isten előtt, ahol most vagy, és írd le egy versben, írd le egy zsoltárban. Na, megnézzük még az ötödik zsoltárt is. Ugye az előző zsoltár, a negyedik, az esti imádság. Ez a mostani, az ötödik zsoltár, pedig a reggeli ima. Milyen érdekes, hogy ez így egymás mellett van. Dávid zsoltára ez is, a karmesternek fúvós hangszerre. Dávid a nap elején úgy kezdi a napját, hogy odafordul Istenhez. És Dávid erőt fog kapni az Úrtól, és örömet. Erőt és örömet, ami kell az egész naphoz. Hányszor éljük meg azt, hogy ebből hiányzik, nem? Tehát, hogy nincs erőm és nincs örömöm. Ezt a napot csak túl akarom élni. De nézzük meg, hogy Dávid hogy csinálja. Második vers. Figyelj beszédemre, Uram, vedd észre sóhajtozásomat, figyelj hangos kiáltozásomra, Istenem, királyom, mert hozzád imádkozom. Hallgasd meg szavamat reggel, Uram, reggel eléd készülök és várlak. Észrevetted már, hogy mennyire más tud lenni egy nap, amit Istennel kezdünk? Amikor úgy kezdődik egy nap, hogy töltünk időt az Úrral, igében és imában. Isten igéjének van egy nagyon különleges tulajdonsága, azt mondja a 2 Timóteus 3.16, hogy a teljes írás Istentől ihletett, alkalmas a fedésre, a megjobbításra, stb. És azt mondja, hogy az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített legyen. Ez egy nagyon érdekes dolog. Isten igéje felkészít minket dolgokra, amik előttünk állnak. Ezért különleges az, amikor mi reggel időt töltünk Istennel, mert Isten igéje olyan dolgokra készít fel, amik előttünk vannak a nap során. Amit, hogyha nem tennénk meg Isten igében, felkészületlenül érne minket. Megtapasztaltam én sokszor a másik oldalt is, amikor nem töltöttem Istennel időt, nem Istennel kezdtem a napot, akkor olyan, mintha fegyver nélkül mentem volna egy harcba. Érezted már te is magad így? És amikor itt Dávid beszél erről, hogy figyelj hangos kiáltozásomra, Istenem, királyom, mert hozzád imádkozom. Ez egyáltalán nem úgy hangzik, mint egy keresztény, aki kipipálta, hogy így ma is csendes időztem, oké, és akkor mehetek, csinálom a dolgomat. Hanem egy ember, aki kiált Istenhez, hogy hozzád imádkozom, Uram, veled szeretnék lenni. És azt mondja, hogy Istenem, királyom, hozzád imádkozom. Ennek triviálisnak kéne lennie, nem? Hát ki ez máshoz imádkozom? Máriához? Hát ő jobban tudja ennél. Nem szoktunk mi máshoz imádkozni, hanem Istenhez. Mégis tud a csendes idő és az ima, az Istennel töltött idő egy ilyen vallásos cselekedetté válni. Azt mondja, jó, olvasom egy kicsit az igét, egy kicsit imádkozom. De Dávidnak nem ez volt ez az idő, hanem ő időt töltött Istennel. Olyan gondold el, hogy milyen kiváltság lenne, ha valamelyikünk azt mondaná, hogy képzeljétek el, nekem minden reggel fogadóórán van a miniszterelnökkel. Most más kérdés, hogy tiszteled őt vagy nem, de azért azt mondom, hogy komolyan, a miniszterelnök fogad téged minden reggel? Fú, tehát ez nagyon különleges. Ő egy fontos ember. Hát igen. De gondoljátok el, azt mondja egy Dávid, hogy én minden reggel hozzád kiáltok. Én minden reggel veled vagyok, Istenem. A trónterem ajtaja nyitva áll. És Isten várja, hogy beírhassa minket a naplójába, hogy igen, Gémes Tamás, veled töltök időt ma reggel. És alig várja, hogy velünk legyen. Dávid nem kipipálta ezt az időt, hogy ma is volt. Uram, én veled akarok lenni. Spurgeon mondta azt, hogy egy óra reggel felér két órával este. Én nem azt mondom, hogy ez egy törvény, hogy reggel kell csendes időzni, de felkészülni csak a dolgok előtt lehet. Utólag már nem lehet felkészülni valamire. Te tudod a saját napi rendedet, de olyan áldás egy napot Istennel kezdeni. Spurgeon tudja, hogy miről beszél. Egy nap reggel felér két órával este, és azt mondja, hogy amikor még a harmad borítja a tájat, hadd hújjon kegyelem a lelkünkre. Mielőtt még elindulnának a dolgok. Amikor csend van, és úgy lassúak a dolgok. Uram, én hozzád vágyakozom, betöltekezem veled, a te gondolataiddal. 5. vers. Istenem, te nem leled örömöd a bűnben, nem talál otthonra nálad a gonosz, nem állhatnak meg a szemed előtt a dicsekvők, gyűlölsz minden gonosztevőt, elpusztítod a hazudozókat, a vérszomjas és álnok embert utálja az Úr. Én bemehetek házadba, mert te nagyon szeretsz engem, és szent templomodban leborulok, mert tisztellek téged. Elég kellemetlen lenne az, hogyha csak Jeruzsálemben tölthetnénk időt Istennel. El kéne menni a templomba, és sorba kéne állnunk, stb. Nekünk nem kell ezt megtennünk. Amikor leborulunk otthon az ágyunk mellett, félrevonulunk egy csendes sarokba, Isten ott vár ránk. És azt mondja Dávid, hogy én bemehetek a te házadba, mert te nagyon szeretsz engem. Dávid, amikor Istennel időt tölt, gondolkodik Istenről. Megtölti a gondolatait Istenről. Lehet, hogy ez volt aznap az ő csendes ideje, amit itt leírt, hogy Istenem, te nem leled örömöd a bűnben, nem talál otthon a nádogon, csak gondolkodik Istenről, hogy milyen az Úr. Nem erről beszélt az első Zsoltár, hogy áldott az az ember, aki éjjel-nappal elmélkedik Isten igéről. Én bemeltek a házadba. Isten beenged minket a házába, mert te nagyon szeretsz engem, mondja Dávid. Mennyire más így kezdeni egy napot? Az utóbbi időben ilyen koránkelő versenyt rendeztünk a gyerekekkel. Az én Barnabás fiam hajlamos 4:30-kor kelni. Most mondtam, hogy ezt már nem tudom megelőzni, nem is akarom megelőzni. De nem mindig kell így, hála Istennek, és mostanában egy kicsit kitolódott, és annyira élvezem, hogy megtudom, fölkelek egy órával előttük, csönd van, lelopózom, egy nyekkenéssel legyen a lépcsőn, mert mindenre fölébrednek, és Istennel vagyok. És Isten szól hozzám. És az igéje belém metsz. És alig várom minden reggel, hogy az én kis kávémmal, a Bibliámmal Istennel leesek. Mert nem jön ki szájukon őszinte szó, belülről romlottak, nyitott sír a torkuk, sima a nyelvük. Derítsd ki vétküket, Istenem, bukjanak bele fondorlataikba. Taszítsd el őket sok vétkük miatt, mert ellened lázadtak. Mert örülnek majd, akik hozzád menekülnek, örökké újonganak, mert oltalmazod őket. Örvendeznek általad, akik szeretik nevedet, mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed kegyelmeddel, mint pajzsal. Ez, amit itt Dávid mond a végén, ez mondhatnánk olyan, mint egy kérés, de nem igazán a kérdésnek hangzik, olyan, mint egy állítás, de egyben olyan, mint egy ígéret. Mind örülnek majd, akik hozzád menekülnek, örökké újonganak, mert oltalmazod őket. Dávid oldala az, hogy kiált, hogy hozzá menekül, hogy szereti Isten nevét. Isten oldala meg az, hogy azok, akik hozzáfutnak, ők újongjanak, örvendezzenek, és körülvegye őket a kegyelmével, mint pajzsal. Hogy hogyan valósul ez meg, ezt én nem értem. Hogy hogyan lesz az elsőből a második, ezt nem tudom. De ez az ígéret. Hogy az, aki Istenhez fut, az, aki hozzá menekül, az, aki szereti Isten nevét, aki időt tölt vele, annak a szíve megtelik örömmel. Az élete újongással. És Isten kegyelme körülveszi őt, mint egy pajzs. Amikor egy katona harcba ment, Dávid ezt jól tudta, akkor a kezükbe volt egy pajzs, ami nem minden területet fedett le, de ott volt a kezében a katonának, és ahol szükség volt rám, mindig ott volt. Uram, a te kegyelmed körülvesz engem, mint egy pajzs. Én nem tudom, hogy működik Isten kegyelme, hogy ez megvalósuljon, hogy körülvegyen, mint egy pajzs. De azt mondja, hogy megtörténik. Isten kegyelme az azt jelenti, hogy övé a mi jó indulat, az ő jó indulata a miénk. Isten meg nem érdemelt jó indulat az életünkön van. Nem tudok érte tenni, csak elfogadni és hálás lenni érte. Én azt szeretném, ha megtanulnánk, tesók, ezt a bizalmat Dávidtól, hogy így kezdjük a napjainkat, hogy reggel kiáltunk Istenhez, hogy így engedjük a napot lemenni, hogy este kiöntjük a szívünket az Úr előtt, hogy megéljük azt a kapcsolatot, amire megváltott minket. Nekünk nem egy vallásunk van, nekünk egy élő megváltónk van, és bejárásunk a kegyelem tróntermébe. Gondold el, hogy milyen kiváltság ez, hogy mi, akik olyan bűnösök voltunk, amiről itt Dávid ír, akiknek kitördelik a fogait, akik lázadtak Isten előtt, mi most már az Úr gyermekei vagyunk. Nem vagyunk semmivel jobbak, mint ezek a lázadók. De ránk talált Isten, megváltott minket, és be akar tölteni az örömével. Ha az utóbbi időben nem voltál túl örömteli, akkor figyelj erre. Pál írja ezt ott a Filippi belieknek, hogy örüljetek, ismét mondom, örüljetek. Ne aggódjatok, hanem minden élethelyzetben hálaadással forduljatok Istenhez. És ő megőrzi a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Ha szükséged van erre ma, akkor figyelj Dávid Zsoltárára. Vért tesz fel magad reggel, és menj a harcba így, hogy Isten kegyelme, mint egy pajzs, ott van a te életedben. Be is fejezzük itt. Szeretném, ha imádkoznánk, nem csak én, hanem ti is, és kiáltanánk Istenhez. Ami a szíveden van, kiálts Istenhez. Ha a szíveden háladás van, akkor adj hálát Istennek. Ha a szíveden kétség van, mondd el az Úrnak. Hogyha ott tart a szíved, hogy szeretnéd ezt az Isten megismerni, akkor mondd neki, hogy én, Uram, én szeretnélek megismerni, szeretnélek téged jobban ismerni. De szeretném, hogyha imádkoznánk. Nyugodtan hajtsuk meg a fejünket, és majd én befejezem, lezárom az imádságot.